Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádozást ezen a pénteken is, Fintech világa. Szuppán Marci, Szuppán Márton a PIK-től természetesen itt van a stúdióban, és Mogyorosi Attilát hívtuk meg, vagy hívtad meg, és múlt hét végén azt mondtuk, azt ígértük, hogy a mai adás egy bizonyíték arra, hogy érettségi szempontból a Fintech szektor Magyarországon az lépett egyet, osztályt lépett előre, mert hogy most már Magyarországon is van olyan, hogy Fintech cég vásárol finteket, ugye? Ez történt most is.
Így van, és ez egy nagyon, nagyon izgalmas területnek gondolom. Nagyon érdekes, egyébként ilyen sorsszerű, de érdekes, hogy ez a kriptopiacon történt meg, vagy a kriptoszektorban, és annak ellenére történt meg, hogy igazából azért nincs sok kriptos cég Magyarországon, mégis szerintem te erre pontosabb számot is fogsz tudni mondani, de én nem tudom, hogy most hirtelen, hogyha fel kéne sorolnom, és még a ti összeolvadásatokat még két különnek vesszük, akkor is 4-5-öt tudnék mondani, akiknél lehet valamiféle felhasználói fiókat nyitni, és valamilyen fajta kriptókat vásárolni. És itt mégis történt egy ilyen konszolidációs lépés. Ugye mi azt itt is a műsorban is, meg a fintech.hu-n is mondjuk már egy ideje, hogy szükség van a piacon konszolidációra. Túl sok fintech cég van, túl szerteágazó marketing stratégiákkal, ügyfelszerzési stratégiákkal, vagy akár szolgáltatási portfólióval, tehát ráfér a konszolidáció. Van is egyébként a havi körképünkben, most eszembe erről nem is, de talán két hete beszéltünk róla, hogy be is vezettünk egy ilyet, hogy fintech piaci konszolidációs index, és azt látjuk egyébként, hogy ez abszolút elindult, és a konszolidáció az jelen van. A magyar piacon eddig nem volt itt, én nem nagyon tudok olyanról, mert szerintem, hogyha lett volna ilyen, akkor tudnánk róla. Amikor fintech céget egyáltalán fölvásároltak, klasszikus értelmében vett finteket, olyan, amikor fintech vett finteket, olyat meg pláne nem, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas.
Jó, hát akkor jön Attila története.
Sziasztok, Mogyorosi Attila vagyok, a CoinCash ügyvezetője. Hát igen, és ez pontosan így történt, ahogy Marci mondta. Ugye a debreceni Barna neve által félmélyezett Mr. Coin volt az első magyar.
Pedig ő kedves vendégünk volt, és mégis fölvásárolta.
Igen. Ettől még maradhat kedves vendéget. Ugye Barnaék indultak először a magyar kriptos piacon 7 éve, ők csinálták meg először ezt a klasszikus broker modellt, ami, és igazából szerintem azt mondhatom, hogy hát volt köztem még jó pár próbálkozás, de mi voltunk a másodikak a piacra, akik nem csak ki is tudtak jönni szolgáltatással, hanem talpon is tudtak maradni. Úgyhogy mi nagyon hamar head-to-head konkurencia lettünk Barnáéknak, és hát ilyen menedzserbecsléseink szerint így viszonylag hamar elfeleztük a piacot, tehát egy ilyen klasszikus 50-50 market share-ben mentünk évekig egymás mellett. De ahogy Marci is mondta, igazából nálunk is, mert szerintem ugye mi 17-ben indultunk, nálunk is már 18-ban valami ebéd közben megfogalmazódott, hogy hát jó ez így, de olyan nagyon sok értelme nincs, mert hogyha van globális fintech dolog a világon, akkor a kriptó az abszolút az, tehát hogy ugye a Bitcoinnak is az első legfontosabb és leginkább használt tulajdonság az, hogy a határokon átívelő utalásokat annyival jobban és gördülékenyebben valósítja meg, mint a tradicionális pénzügyi intézmények. Hogy ezek után kicsi lokális piacon két szereplő, aki gyakorlatilag majdnem hogy tökéletesen megegyező szolgáltatás nyújt, hasonló árazás, hasonló színvonal, hasonló koncepció. Ez látszott, hogy hosszú távon nem feltartható, de hát azért úgy voltunk egy darabig, hogy győzön a jobbig is.
Oké, és folytasd mindjárt, csak azért a csapos, meg a felhasználó, meg az ügyfél hadd szóljon közben. Mert ezt klasszul lebeszéltétek itt, hogy hát túl sok a vadász, ugye kevés a fóka, értem én. De nekem meg felhasználóként, meg vásárlóként, nekem lehet, hogy az lenne jobb, nem? Hogyha lenne kettő, vagy lenne három. Hát harcoljatok, értem. Erre mit mondasz?
Figyelj, az igazság, hogy van, tehát ahogy Marci is mondta, van még, ahol lehet kriptót váltani, kifejezetten magyar vállalkozás is rajtunk kívül. Tehát, hogy attól függetlenül, hogy Barnáékat most felvásároljuk, hogy a Mr. Coin márka üzemeltetése átkerül hozzánk, attól függetlenül még lesz alternatívája vásárlónak, hogyha jön valaki, aki tényleg egy ilyen tökös challenger pozíciót felvesz, akkor ez meg tud szorongatni minket. De hogy őszintén mondtam, igazából ez nem egy lokális piac. Tehát, hogy valójában...
Tehát nem a magyarral kell neked versenyezni. Világos. Volt ez a válasz, igen.
És igazából ezért is, tehát, hogy egy ilyen Mr. Coin-os felvásárlásnak igazából nem feltétlenül az volt a lényege, hogy akkor most, jaj, de jó, mert akkor itt a kis magyar piacon, mert valójában szerintem a kis magyar piacon... Habzsidőzsi. Igen. Mi a kis magyar piacon a magyar kriptovalutás forgalomnak szerintem visszük az 5-15%-át összeolvadás után. Tehát, hogy a valódi forgalomnak a 70-80-90% az bőven országhatárokon kívüli szolgáltatókon keresztül zajlik, és hogy Isten igazából, amire mi számítunk ettől a felvásárlástól, az az, hogy legalább egy annyira erős pozíciót fel tudunk venni, és annyira erős lokális szolgáltatásokat, meg ilyen olyan gyökereket tudunk kereszteni a magyar piacon, amit mondjuk egy nemzetközi challenger, mert nem challenger lesz, hanem minden taroló vagy minden elvívő belépő is nehezen tud kitépni, tehát hogy mi a stratégiánk a sokkal inkább ebből.
És ez egy nagyon komoly határvonalnak éled meg, hogy Magyarországon az érettségét is mutatja a szektornak, az, hogy most már egy fintech vásárol meg egy finteket, nem egy bank veszi a szárnyai alá, hanem fintech lép ekkorát.
Mi őszintén mi sokkal szűklátókörűbben mentünk bele ebbe a dologba, tehát hogy mi a magunk is kriptós világát néztük, de ugye amikor Marci először hívott és először beszéltünk erről, akkor engem is megütött, hogy igen, ez egyfajta érettséget mutat. Én ugye nyilván inkább a kriptoökoszisztéma kis buborékában mozgok, azt figyelem jobban, ott nagyon látszik, tehát hogy még nem szaturálódik a piac, de hogy belépett egy ilyen korai vagy nyugati fázisból, mert egy sokkal megfontoltabb, érettebb fázisba. Tehát nemzetközi viszonylatban például, amit a Crypto.com mondjuk az elmúlt egy évben csinált, például a sportszponzorációval, az valami egészen megdöbbentő. Tehát nem tudom, hogy láttátok a hírekben, de a 700 millió dolláros LA Strapples arénának 20 évre vették meg 225 milliárd magyar forintért csak a névadó szponzorációját. És ez csak egy, mert ott van mellette a Forma 1, ott van mellette NBA, európai foci csapatok, szóval, hogy egyszerűen látszik, hogy az a rengeteg pénz, ami megkeletkezett most a kriptók ilyen stratoszférikus árfolyam emelkedéséből, az most megjelenik a reálgazdaságban, és ott elkezdődik.
Keresi a helyét.
Így van, és annak elkezdődik egy ilyen nagyon komoly térfoglalása.
És abszolút hasonlókat látunk egyébként, hogyha kitágítjuk ezt a vizsgálatot a teljes fintech szektorra, tehát azt látjuk, hogy a BNPL szolgáltatók, a neobankok, az insurtech szolgáltatók mind szállnak be, akár sportszponzorációs irányba, akár egyébként a klasszikus reklám és marketing piacra, kilépve az ilyen gerilla marketinges, meg csak online marketingre fókuszáló vagy szorítkozó kampányokból. Ez is nyilván azt jelenti, hogy kezdenek egy olyan érettségi szintet elérni egyrészt, ami lehetőséget ad arra, hogy meg tudják finanszírozni egyáltalán ezeket a kampányokat, meg ezeket a megmozdulásokat. Másrészt meg van már olyan stabil a szolgáltatásuk, hogy érdemes legyen kimerészkedni erre a piacra, és ne csak az early adoptereknek szolgáltassanak, vagy ne csak nekik célozzák a megoldásaikat.
Csak ügyfélkört vettetek, vagy több lett a cégettől? Tehát akár mondjuk technológiában, vagy bármi másban?
Hát jellemzően ugye a márkát vettük meg, a honlapot vettük meg, ezáltal ugye azon keresztül beáramló ügyfélkört, úgyhogy inkább igen. Ugye alapvetően nálunk is a mateknak az volt az alapja, hogy mivel nagyon hasonló a szolgáltatás, ezért a saját stackünkön le tudjuk bonyolítani. Ugyanazt ennek ellenére kapunk technológiát, de az egy hosszabb vizsgálat lesz, hogy abból mit integrálunk be, és mit nem. 70-80%-ban megegyezett.
Hogy van most az ügyfelek bizalma ebbe az egész kriptobuliba, mert voltak ezek a korai madarak, amiket mondott a Marci, az rendben van, az lement az első kör. És most megint van egy hullám, mert látja, ez stratoszférát mondtad, ugye? Ezt az mindenki látja, hogy kéne gondolkozni ebben. És akkor jönnek az új madarak, ugye? Magyarországon maradok én, vagy pedig veszek egy nagy külföldit. Szóval itt az, hogy magyar, hogy itt érlek el benneteket, az mennyiben érdekes nekem, izgalmas nekem?
Kifejezetten van egy kör, akinek azt látom, kifejezetten ezért jön hozzánk. Tehát, hogy tudatos. Tehát ugye alapvetően a challenge, amit mi megoldunk, a nincs eurós, dolláros bankszámlám, nem beszélek jól angolul, nem szeretnék egy pakisztáni ügyfélszolgálatossal csetelni, hanem szeretnék egy megnyugtató magyar hangot, egy magyar telefonvonalon. Ott van a magyar forintom, élvezzük az AFR előnyeit, 5 másodpercen belül ott van a számlánkon ugye a forint, az azt jelenti, hogy mi körülbelül 30-60 másodpercen belül teljesítünk, nem várunk 2 napot az euró utalásra, amíg megérkezik, jóváírják, ha elakad, kihez fordulok. Tehát, hogy igazából ugye ez az a kényelmi szolgáltatás, amit mi hozzáadunk egy külföldihez képest. Hogy lerövidítjük a 4-5 lépéses folyamatot, illetve elérhetővé, kézzelfoghatóvá teszünk. És akkor van egy ilyen kis középvállalkozói réteg, aki mondjuk nem pár százezer forint, hanem mondjuk pár millió fölött szeretne bejönni, de ők például kifejezetten megjelenik ez az igény, hogy ők be akarnak jönni az irodába, látni igen. akarják, hogy kik vagyunk,
egy le akarnak
akarok
így van,
le akar ülni egy kávéra velünk. Nyilván, hogyha már ott van, akkor szeretne pár kérdést feltenni a kriptopiacról, hiszen mi vagyunk a szakértői, ő pedig az érdeklődő, vagy akár tapasztaltabb.
Azt láttam a honlapotokon, és nagyon szépen edukáltok egyébként is. Ugyanaz látható, vagy nem méretében mondom, de a szándékot látom, hogy ezt a nemes szándékot látom, mint a Marciéknál, annak idején, és azóta is természetesen. Szóval ez azért nagyon fontos. Most a múlt héten pont erről a szingapúri fintech fesztiválról, fórumról beszélgettünk.
Ki voltatok?
Hát nem sajnos. Még nem. Nem sajnos, mert online volt, ugye Szingapúrban. Még mindig kint lennénk, hogyha kimentünk, mert 2 hét karantén van, ahogy belépsz az országba.
Jaj,
de online rendezték, írtunk róla egy jó kis cikk sorozatot, meg, de most lebuktál, nem hallgatod a műsort.
Jó, de a lényeg az volt, hogy de ott is az volt a hír, azon túl, hogy ott jól leültek, jól elmondták, hogy stratoszféra, hogy azért közben meg utána kéne nyúlni a fogyasztónak, és valahogy azért tájékoztatni kéne, meg valamennyire átlátta tovább kéne tenni ezt azért. És ezt láttam, jól láttam, látok is, hogy erre is komolyan törekedtek.
Hát igazából ugye nekünk ez a, tehát hogy aki ugye abban az időben, mint mi 16-17-ben, vagy pláne még korábban kezdett el, annak
azt már nem kell oktatni.
Annak nem, de hogy ugye aki ott felvállalt egy piaci szerepet, akkor annak ha akarta, ha nem, lett egy evangélista szerepe is. És hogy én azt mondtam, hogy az evangelizációt azt én meghagyom másoknak, az edukációt viszont szeretnénk felvállalni. És igazából 18 óta írjuk azt a blogot, heti 3-4 edukatív cikkel, most már ugye azért az alapedukációt átrágtuk legalább 2-3-szor, tehát hogy most már azért rámegyünk ezekre a trendekre, hogy mi az az NFT, mi az a DeFi, azon belül mik vannak, Ethereum Layer 2 megoldások, stb. Tehát most már egy ilyen szakmai mélységet is hozunk a dologba, de igazából ennek is például lett egy olyan nem várt hozománya, hogy például miénk lett a legolvasottabb kriptós portál Magyarországon, mert hogy ugye folyamatosan öntjük rá a blogra az infót, jól seózunk, és innentől kezdve borzasztó nagy a találati arányunk. Úgyhogy ennek is lett egy olyan hozadéka, hogy például ebből is tudunk ugye akár ügyfeleket konvertálni, hogy valójában nem ezért jön, csak érdeklődik, viszont mivel egy szolgáltató honlapján találja meg, a nap végén lehet, hogy rászánja magát kriptovásárlásra.
És akkor edukálni akartok, feltétlenül evangelizálni nem, de vizionálni akkor most benne vagy egy 3-4 perc, ennek mi lehet a kifutása, mi lesz a kifutása az egész kriptopiacnak?
Ha nagyon messzire megyünk, akkor szerintem, és aztán nincs is annyira nagyon messzire, nem mondjuk nézzünk előre egy 10 évre, én azt gondolom, hogy mind fogunk használni valamilyen fajta kriptót. Az lesz a szépben, hogy nem is fogjuk tudni, hogy kriptót használunk. Tehát, hogy amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni komolyabban, akkor még az volt így az evangelizált mondás a tradicionális szereplők részéről, hogy fúj bitcoin, éljen blokklánc. De, sőt, ugye a legeleje, abból én már kimaradtam szerencsére, a fúj blokklánc, fúj bitcoin, aztán abból ugye átmentünk abba, hogy...
Jó lesz ez a blockchain valamire de ez a kripto, ez egy huncutság.
Ez a jövőben mutató technológia, ez itt meg az ördög pénze, úgyhogy ne tessék érinteni, és akkor ugye most van az, hogy amit nyilván aki rátette a karrierjét, vállalkozását, szakmai hitelét, az na ugye megmondtam állapotban vagy.
Vagy a pénzét.
Igen. Nem is beszélve. Az ugye mondhatja, hogy ez a most változik nagyon a narratív. Éljen bitcoin, éljen blokklánc. Tehát, hogy most ugye nyilván, amikor 50 ezer fölött van a bitcoin, akkor mindenki borzasztó nagy lelkes híve tud lenni, amikor 3 ezer, akkor nem annyira állnak sokan sorban, nálunk se, hogy bitcoint akarnak venni.
Hogy lesz ez, hogy használni fogjuk, de nem tudjuk?
Igen, hogy tehát hogy szerintem például hogy klasszikus fintech szereplők is úgy fogják beintegrálni, hogy egy user interface el fogja rejteni, hogy mi zajlik a háttérben. Tehát ahogy most se kell feltétlenül tudnunk, hogy működik egy Swift utalás, vagy hogy működik a mi áferünk a Magyarországon belül, úgy szerintem az se fog senkit érdekelni, hogy ez most Ripple-on ment, Ethereum-on ment, Layer 2-n ment, Bitcoin-on ment, Bitcoin lassú, gyors, átereszti, nem ereszti, olcsó, drága, hanem egyszerűen csak elkezdjük felhasználni. Tehát például ilyen nagyon egyszerű nagyvállalati alkalmazásokra én már nagyon várok arra, hogy még ezeket a loyalty pontokat. Mi a jó Isten haragjáért, nem visszük át blockchainre. Hát olyan egyszerűen 2 napos programozási munkával ki tudok bocsátani, nem tudom, egy CoinCash coint, és akkor innentől kezdve a hűséges vásárlóink minden vásárlás után kapnak 100-10 000-et, aztán összegyűjtöttünk 10 piros pontot, azt beválthatjuk egy hófehérkére, és az 3 hófehérke megér majd egy nem tudom mit, ingyen bitcoint a shopban. Szóval ezek annyira egyszerűen programozhatóak smart contract által, olyan szépen lefutnak automatizálva, és a többi.
Az, hogy ez bizalmi kérdés, ez az egész, az is ilyen hullámzó, hogy amikor minden klassz, akkor nem érdekes a bizalom, amikor meg éppen lent van az árfolyam, akkor meg mindenki elkezdi nézegetni, hogy ki is vált, meg ki is utal, meg kivel vagyok én szövetségben, hogyha kriptóról van szó.
Nagyon fura ez a bizalom, hogy ugye ezt hozod, és Isten igazából én is azt látom, hogy mi is ebből élünk, tehát hogy a klasszikus pénzügyi szolgáltatók által épített bizalomból élünk. Valójában, de közben az egész ellentmond az egész kriptovetésének, az egy bizalommentes rendszer. Pont ez a lényeg, hogy nem kell hozzá harmadik fél, hanem hogyha az ember megértette a technológia alapjait, akkor közvetítő nélkül be tud lépni, és önálló szereplője tud lenni egy új pénzügyi hálózatnak.
Igen, de azért a most piacra lépő ügyfeleknek kell valaki, aki vezeti a kezét.
És ez még 20 évig így
lesz. Valószínűleg.
Tehát az van, hogy amíg ez az onboarding fázis zajlik, addig bármennyire is ellentmond a kriptovaluta alapvetéseinek, addig olyan központosított szereplőkre kevesebben, mint mi vagyunk, egyszerűen szükség lesz, hiszen nagyon-nagyon kevésen. Tehát akiben megvolt ez a bátorság, meg az a technológiai affinitás, hogy segítő harmadik fél nélkül beugorjon ebbe a piacba, az megtett az elmúlt 12 évben. Akiben nincs meg, annak viszont szüksége lesz egy olyan központi harmadik félre, aki tud neki segíteni.
Neked milyen sugallatod volt annak idején, nem tudom, 7 éve, mert mondtad most már többször. Hogy pattant ki?
Én egy nagyvállalatnál voltam egy üzletfejlesztési pozícióban, és engem ott találtak meg. Ugye nyilván én is belefutottam, és
a hírekbe.
A neten valami böngészés közben belefutottam, és szerintem elkövettem ugyanazt a hibát, mint nem tudom, 100 emberből mennyi, de én nagyon sok ilyen sztorit hallottam, hogy ránéztem, és így, na jó, mi ez a hülyeség. És akkor töltöttem vele egy 15 percet, és tovább mentem. Ez volt szerintem 15-ben, és a 15 végén vagy 16 elején viszont kaptam egy anyagot, amit ugye a munkámhoz kaptam, miért nem lehetne, ez egy telekom szolgáltató volt, ahol dolgoztam, miért nem lehetne a telekom szolgáltatóit bitcoinba fizetni. És akkor így, jó, akkor most már hirtelen kötelességként vált, akkor fussunk neki még egyszer, hogy mi ez. Akkor megnéztem, és hogy igazából engem, ami nagyon megütött, az a permissionless, borderless, trustless, tehát hogy határok nélküli, decentralizált, teljesen transzparens pénzügyi rendszer, ami megoldja gyakorlatilag a dupla költés problematikáját központi szereplő nélkül, tehát úgy tudunk egymással tranzaktálni, hogy nincs szükségünk bankra és senkire. Na és ott, mivel ugye a Telekom miatt egyébként is foglalkoztunk hálózatokkal, meg más hálózatos hatásokkal, ott úgy nagyon megütött, hogy hú te úristen, tehát hogyha ebben nem tudom, akkor hány pár százezer felhasználója lehetett a hálózatnak, akkor nem pár százezer, vagy pár millióan vannak benne, hanem benne vannak 100 millióan, vagy 1 milliárdan. Ugye van ez a Metcalfe Law nevű dolog, amit ugye a Telekom hálózatoknál is használunk, hogy annál hatványozottan értékes a hálózat, hány felhasználója van, akkor így beütött, hogy hű. Tehát, hogyha ugyanezt nem telekommunikációban, hanem pénzügyi rendszerben valaki megalkotta, és ez működőképes, és ez tényleg tud történni, akkor ebben egy olyan exponenciális robbanási lehetőség van, ami egyszerűen fel se tudunk mérni. Tehát ott nekem ugye mindenkinek van ez az úristen, ez az új internet villanása, aki jobban megért, és nekem az ott volt, és azóta igazából nem is bírtam ezt elengedni, hogy ez az új internet.
Nekem nagyon tetszik az, hogy gyakorlatilag belülről látjuk, vagy ilyen insightokat látunk ezzel a piaccal kapcsolatban, meg pláne, hogy ez a személyes szál is itt van, és nem csak az árfolyamokat látjuk, ami általában lenni szokott, ugye mi is a Fintech világ, a blockchain percek tematikus műsorunkat azért indítottuk, hogy kicsit ilyen irányból is megmutassuk ezt a piacot, úgyhogy szerintem a hallgatók is most hallhattak egy-két olyan gondolatot, amiről mi itt még nem beszélgettünk.
Igen, gyanús is 20 percet beszélgetünk, és még senki nem kérdezte meg, hogy mennyi lesz a bitcoin a jövő hétvégén.
És ezt nem is fogjuk. Nagyon szépen köszönöm nektek, Szuppán Márton, Peak, Magyarul Settle Coinkes, Fintech világa a jövő héten, a hírek, az érdekességek, az információk a fintech.hu. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.